Beaton Studio. Felforgatók újra töltve. A Bátrak podcastje Kadarkai Endrével. A második évad beszélgetéseit a Volvo plug-in hibrid töltötte fel.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A Felforgatók Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Ez a Felforgatók második évada. 2019 őszhöz képest alaposan átrendeződött körülöttünk a világ. Most, aki teheti, a négy fal között próbálja kibekkelni, amíg véget ér az utóbbi 100 év legsúlyosabb járványa. Vendégeimmel ezért telefonon beszélgetek, így a hang nem lesz tökéletes. De a felforgatókat nem szerettük volna kényszerpihenőre küldeni, hiszen soha nem volt akkora szükség a bátor emberek történeteire, mint most. Neki köszönhető, hogy Magyarországon ma már mindenki tudja, hogy mit csinál és hogyan dolgozik egy toxikológus. Ugyanakkor ő az az orvos, akivel alig, ha szeretnénk találkozni a munkahelyén. Ha még nem láttad tornacipőben, pipával a szájában sztorizni, vagy épp fehér köpeny nélkül életet menteni, akkor nem ismered teljesen következő beszélgető partneremet, Zaher Gábort. Hallgassátok meg a Felforgatók támogatójának üzenetét, aztán folytatjuk a beszélgetést.
A Volvo bátor és úttörő márka. Egy igazi felforgató. Számos sorsfordító újítás kötődik a nevéhez. Ilyen például a 3 pontos biztonsági öv, amely ma már minden személyautóban megtalálható. És ilyen a legújabb innovációként forgalomba hozott környezetkímélő plug-in hibrid és teljesen elektromos motor is, amelyeknek köszönhetően a minimális vagy nulla káros anyagkibocsátás és költségkímélő üzemeltetés mellett a biztonság, a dinamika és a lendületes vezetési élmény terén sem kell már kompromisszumot kötnünk. Írjuk át együtt a játékszabályokat, tegyünk közösen egy fenntarthatóbb jövőért!
Nem tudom, tudja-e, hogy az egyik zenekart ön megihlette, és akkor hát egy dalszöveg született, ön ismeri?
Nagyon jó pofák voltak, persze, erre is. Fölhívták a figyelmemet.
Tudná is idézni adott esetben a refrént?
Nem, megmondom őszintén, nem.
Úgy szól, sajnos, hogy de megvéd ő a mindig bátor magyar szupermen, Zaher Gábor.
Nagyon jól hangzik, abszolút.
Van benne igazság?
Ezt döntse el más, én azt gondolom alapvetően, hogyha az embereknek szükség van segítségre, és olyan fajta segítségre, amit én meg tudok esetleg adni mondjuk orvosként, akkor ezt igyekszem a lehető legjobban teljesíteni.
A bátor jelzőt azt aláírja?
Mit ért az alatt, hogy bátor? Hát, hogy éjszaka mernék a sötét erdőbe futni, persze fejlámpával, igen, esetenként, vagy nem tudom, hát bátor, hát most merész, nem tudom, hogy mit értünk az alatt, hogy bátor, biztos, hogy nem csinálnék ma már olyan dolgot, amit az ember régebben még megmert csinálni, például régen, ha mentünk haza a buliból, akkor rendszeresen eltulajdonítottunk kiflit meg tejet. Ugye, mi ki voltak téve a közértek elé. Hát most részben már egy nincs kitéve a közértek elé, részben meg nem is csinálnék ilyet.
Hát a buli sincsenek például, nagyon, nem?
Hát most nincsenek, hát most abszolút nincsenek, de amúgy ott a belváros, hát azért az hihetetlen módon él, szóval ott azért nagyon-nagyon komoly pezsgő élet van, de azt gondolom, hogy ma például nem mernék már úgy elmenni vizsgázni, mint ahogy annak idején még az egyetemen elmentem. Jó, nagyon fontos tantárgyakból, politikai gazdaságtanból, filozófiából és tudományszocializmusból úgy mentem el vizsgázni, hogy egyetlen egy sort nem olvastam el a könyvből. Semmit. Mondtam, nem vagyok erre hajlandó. Viszont előtte irány a medikus presszó, 2 fél konyak, Nagyon jól levizsgáztam mind a három tárgyból.
Hát akkor az bátorsági nem ment annak idején a szomszédnak. Ha már felforgatók a műsor címe, szerintem azért kell ahhoz valami fajta merészség, bátorság vagy vagányság, hogy az ember osztályvezető főorvosként az egészségügyben azt tudja mondani, hogy köszönöm szépen, én felállok. Mert hogyan ezt megtette? Mennyi időt kellett ezen önnek gondolkodni? Meddig mérlegelt?
Hát, ugye nem pillanatok alatt alakult ki ez természetesen, hanem el kellett jutnom ugye addig a pillanatig, amikor már azt mondtam, hogy nem tudok belenézni a kollégáim szemébe, nem tudok belenézni a fiam és a feleségem szemébe sem.
Már mi
úgyhogy lépni kell, mert bele fogok dögleni. Mert amikor eljutottunk odáig, hogy mondjuk a személyi állomány az a normálnak a 60%-a volt, a műszerállomány a normál 60%-a volt, akkor az ember eljut odáig, hogy nem lehet felelősség teljesen beteget ellátni. Ez gyakorlatilag veszélyeztetésről szól. És azt nem lehet vállalni, és kell valami, ami esetleg ezt az egészet meg tudja változtatni. Talán egy kicsit ismertebb figura voltam ugye az átlagnál. Magyarán szólva, ha én egy bármelyik más osztályvezető vagyok, aki ugyanígy feláll, mert volt még olyan, aki felállt sürgősségi osztályról, de nem nagyon olvastak róla, ugye sem az online, sem pedig az offline világban.
Ha már a médiát említi, ugye azt én jól gondolom, hogy ön előtt nem volt előkép ilyen tekintetben. Tehát ön az első igazán ismert médiában ilyen töménységben jelenlévő magyar orvos.
Szerintem a Cejzel Endre volt az első, aki ezt az egész történetet annak idején elkezdte.
Ő mondjuk inkább tudományosabb volt, nem?
Tehát
ő nem
persze, de azért az, ami a tévébe ment annak idején, és talán erre még egy páron azért emlékeznek, ugye itt a genetikát próbáltam meg bemutatni.
Igen.
És talán ő volt az első olyan, aki ezt az egész furcsa világot, ezt a kicsit tulajdonképpen kicsit zárt világot megpróbált az emberekhez úgy közelvinni, hogy magyarul mesélt, akár szó szerint értendően mesélt olyan dolgokról, hogy az ember mondjuk tudja azt, hogy a DNS kettő spirál átörökítés. Nagyon-nagyon érdekes volt. Azt, hogy most én vagyok utána a következő, ez olyan nagyon-nagyon szépen hangzik, de én azt gondolom, hogy az embereknek joguk van tudni egy csomó-csomó minden információt, részben a betegségekről, saját betegségeikről, mert ez azért nagyon sokban hozzájárul ahhoz, hogy tudjon valaki tulajdonképpen sokkal egészségtudatosabban élni.
Az ön esetében volt ebben valami tervszerűség, akkor, amikor ez elkezdődött?
Semmi. Ez a történet ez úgy kezdődött el, oda kerültem a Péter Füba toxikológiára, és gyakorlatilag ez egy ilyen abszolút zárt történet volt. Itt semmi nem volt az élet a világon, itt 100 ágy volt, öngyilkos osztály, csupa negatív felhanggal, de hát valljuk őszintén, az embereket ez általában érdekelni szokta. És most nem konkrétan úgy, hogy akkor most XY színész, politikus, mit tudom én, ismert ember, bevette, stb. De úgy általánosság, hogy mennyire gyakori ez Magyarországon, mennyire okoz ez társadalmi problémát. És persze ott van egy csomó olyan dolog, olyan vétlen mérgezések, amiben meg lehet, és ez talán nagyon-nagyon csúnya hangzik, amit mondok ilyen, de népnevelésszerű történetet is folytatni. Például, amikor az ember elkezdett mondjuk a tévében, hiszen akkor még elsősorban jelz dominált, hogy rádióban beszélni mondjuk olyan, hogy szénmonoxid mérgezés, gomba mérgezés. Akkor az emberek odafigyeltek erre, és ez baromi jó, és vettek detektort, elvitték a gombát megvizsgáltatni, stb. Ami szerintem fontos. Ugye a kezdet az általában ezekről a klasszikus 2-2,5 perces híradóanyagokról szólt. És akkor föltettek 2-3 kérdést, és tulajdonképpen egész hamar rájött arra az ember, hogy ez a csávóval nem olyan bonyolult, velem nem kellett, na akkor ezt még egyszer mondja el, na ezt még egyszer mondja el, mert oda jött, oda dugta a fagyit, elmondtam, azt hello, kész, 10 perc alatt végeztünk egy interjúval.
Hiúság is persze, lehetett ebben, nem?
Nem tudom, de jó, az ember rájön arra, hogy tudok normálisan kommunikálni.
Hogy mondani szoktuk, szűk körben vagyunk, önnek ez imponált is, nem? Tehát, hogy önt keresik, slágfertig.
Én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy az ember önbizalmának jót tesz. És aztán persze volt egy csomó olyan előadása is, a előadásom kongresszusokon, és ez úgy olyan, hogy jól esik az embernek, hogy a francia meg, hát el tudok így mondani néhány mondatot egybe is.
Ugyannyira jól esik önnek, hogy a testvére például azt mondta egy korábbi interjúban, hogy az ön
hogy médiafüggő vagyok.
Így van.
Én azt gondolom, ha nem keresnének, akkor nem esnék pánikba.
De a hatósugarát az hogy tudja lemérni? Most elsősorban arról beszélek, hogy az emberek fejében tudományterület vonatkozásában, ismeretanyag átadásban valamit sikerült elérnie, azt hogy lehet lemérni, hogy sikerült-e vagy sem?
Például alapvetően azt, hogy a klinikai toxikológia ma már orvostudományi egyetemeken tantárként szerepel. Átalakult egy picit az országos toxikológiai ellátás is, és ez most tényleg a szakmai oldala. Meg talán az emberek egy kicsit azért erre jobban odafigyelnek, és időnként most is például itt a interjú előtt fölhívott egy hölgy telefonon, azt mondja, bocsánat, azt mondja, Google-ból szedtem ki a telefonszámát, de viganyos hőmérővel kapcsolatban volt valami gondja otthon, hogy eltört, kifolyt, stb. Hogy jaj, akkor ő most mit csináljon? Mert ha megnézi Dr. Google-t, akkor gyakorlatilag ott már a haláltól kezdve mindenféle történetek le vannak írva, tehát ez nem valóságról szól, már mint az, ami ott a Google-i lehet, és akkor elmondtam neki, hogy semmi pánik, ettől semmi baj nem lesz az ég egyet a világon, és azt mondta, már is jobban vagyok, megnyugodott, és köszöni.
Ezzel egyszer mind azt akarja mondani, hogy ön bárki számára elérhető az interneten keresztül, tehát fölhívhatják a panaszaikkal?
Hát figyeljen, írja be a telefonba azt, vagy ha ott van ön a gép mellett, írja be ezt az Ár Gábor telefonja.
Megnéztem, egyébként valóban elsőre kiadja az ön mobiltelefon.
Na jó van, akkor megnyugodtam.
Jönnek még szerintem hívások éjjel.
Szóval nem olyan bonyolult ez az egészhez hozzáférni, hogy az e-mail cím is ugyanez van, és akkor írnak az emberek e-maileket.
Eddig a hallgatók számára egyértelművé vált, hogy azért ön nem egy görcsös fickó, egy elég laza ember benyomását kelti.
Próbálok.
Ha minden igaz, a katonaságnál kötelezni szerették volna önt, hogy vágassa le a szakállát és a bajuszát, de ön ebbe nem volt hajlandó belemenni. Miért?
Hát nézze, ez a rendszerváltás előtt volt, és én ugye egyetem után voltam katona, már orvosként, és ott egy kicsit azért lazábban kezelték a dolgokat, mint hogyha az ember ilyen klasszikusan hivatós katonaként lett volna annak idején. De hát nekem akkor ilyen nagyobb bajszom volt, meg ilyen nagyobb szakáll. Hát olyan kosutos jellegű.
Aha.
Éppen most nem olyan rég akadt a kezembe egy kép itt a régmúlt saját magamról, jót szórakoztam rajta.
Ez miért volt akkor önnek? Tehát ez ilyen lázadás volt, vagy egy ilyen formabontás?
Nem, meg a hajam is hosszú volt, tehát mondjuk ilyen ritka volt, de hosszú, egy szobba hordtam. Hát el lehet képzelni, hogy ez mennyire gáz volt. Aztán
gáz volt? Ugye, ma már azt mondja?
Hát az, hát de meg belegondol, hogy a műtőben akkor a két maszkot kellett fölvenni, ugye, hogy lefedje az embernek ugye a szőrzetét.
Igen.
És tulajdonképpen aztán, hogy vágjam le, aztán egyszer csak mondtam, tököm tele lett az egészen. Fogtam, levágtam kopaszra a fejemet, és akkor a szakállamat azt megkurtítottam, és gyakorlatilag azóta ilyen minimál hosszú hajat hordok.
De ez a katonaságnak ilyen... volt köszönhető? Tudomásom szerint már műtősként vágta le. A katonaságnak nem engedett.
Ugye én a Honvéd kórházban voltam katona, ami gyakorlatilag annyit jelentett, kellett ilyen klasszikus katonai feladatokat végeznem, hogy hát tulajdonképpen semennyit ugyanazt csináltam ott, mint egy osztályos orvos. Szóval ugyanúgy otthon aludtam, ugyanúgy minden reggel jártam dolgozni, ugyanúgy ügyeletes voltam, stb. Szóval ott mondjuk ezt a részét nem nagyon lehetett megérezni ennek az egész történetnek, hogy ott az ember katona volt, de aztán utána lipiti-lipiti, utána jött a pillanat, és aztán elhagytam a szőrzetemnek ezt a jelentős részét.
Akkor ez volt mondjuk úgy, hogy a kezdeti picinkek is lázadás, de azt már ugye jól tudom, hogy az már egyfajta kívülállás feltételez, hogy tudomásom szerint később például folyamatosan már orvosként tornacipőben volt csak hajlandó járni, mármint az osztályon is.
Ez az volt a kényelmes.
Kollégái miért nem hordanak tornacipőt?
Hát mert... Szerintem van egy ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen fehérköpeny mitosz című történet, ami alapvetően arról szól, hogy annak úgy kell kinézni annak a doktornak, hogy olyan doktoros kinézete legyen. De szerintem nem azt fogja meghatározni.
Mi határozza meg ön szerint?
Szerintem az embernek a szakmai tudása, a betéghez való hozzáállása, az egész gyógyításhoz való hozzáállása. Az, hogy most rajtam hófehér klumpa van, élére vasalt, fehér nadrág, kikeményített fehér ing, és akkor az ember 10 centivel a folyosó fölött lebeg, mert azt gondolja, hogy ő nem szörök olyan büdösebb, mint a másik. Ez biztos, hogy nem így van.
Ön szerint ez az orvostársadalomra jellemző, ez a fajta szituatív fölé?
Alapvetően, ha belegondol, mondjuk a beteggel való kommunikációban azért nagyon-nagyon sok olyan dolgot lehet időnként tapasztalni, ami arról szól, hogy a beteg kér valami információt, és akkor kap. Persze latinul három odavetett szót éppen két szaladás közben. És ez nem biztos, hogy jó. Magyarul kell beszélni a beteggel, úgy kell beszélni a beteggel, hogy ő megértse az is, aki mondjuk 3-400 szót használ, és megértse az is mondjuk, aki 30 000 szavaszókincsen rendelkezik.
Az ön esetében ez egy tudatos döntés volt? Tehát, hogy nem vesz fehér köppenyt, papucsba jár, nem hivatja magát doktor úrnak. Ez is igaz, hogy nem szereti, amikor a doktor úrnak hívják?
Én nem szeretem a részszámlát a kapolra, sose használtam se a tudományos fokozatomat, se az egyetemi címeimet. Én azt gondolom, hogy nem attól válik az ember. Esetenként valakivé.
Amikor elsőre elutasították önt a felvételin, tehát az orvosi felvételin, abban azért eléggé megzuhant, én úgy tudom.
Ez a nincs szükségünk orvosdinasztiákra című történet.
Mert hogy ennek indokával utasították el első körben.
Hát igen, igen, és hát ugye belegondol, hogy ez 1978-ban be lehetett jutni úgy például felsőoktatási intézményben, hogy jó, nem orvos egyetemre, hanem például műszaki egyetemre, hogy nem volt érettségie. Ez volt a SET, a szakmunkás előkészítő tanfolyam. Mi arról szólt, hogy valakinek volt egy szakmunkás bizonyítványa, és úgy gondolták, hogy a jó káder kiemeljék végezzel a műszaki egyetemet. Fél éves előkészítő után bejutott az egyetemre. Hát, hogy aztán ott 99,95% volt a kimaradás, az egy más tészta, de el lehetett mondani, hogy kérem nálunk a munkáskádereket, és beiskolázzák az egyetemre.
Az elutasítást követően mennyire került padlóra?
Szarul esett. Nagyon finoman fogalmazva. Nagyon-nagyon-nagyon szarul esett ez a dolog, hogy az embert így megcsillagozzák.
Ilyenkor hogy viselkedik? Van egy ilyen összeomlási időszak?
Hát most ez alatt, ha azt érte, hogy ülök otthon, és akkor kezembe a viszkis üveggel, és rengeteget dohányozva,
igen,
akkor ezért nem így van. A dohányzás az igen, a pia az nem. Alapvetően szerintem az semmire nem jelentene megoldást ebbe a dologba. De hát az embernek azért olyan rossz kedve lesz. Na, és akkor olyan finoman fogalmaztam.
Ez meddig tartott?
Hát ez gyakorlatilag talán 2-3 hétig, és aztán utána ebből kilábalva azt mondja az ember, hogy akkor meg kell próbálni, és ugye akkor elkezdtem dolgozni. Akkor előkészítő, másodjára sem vettek fel, a harmadjára pedig maximális pontszámmal kerültem az egyetemre. Ott már nem lehetett azt mondani, hogy akkor nem veszik fel az embert. És akkor utána azért az egyetem az viszont hihetetlen jó volt, összetett, és módon élveztem az egészet. És az egy tök jó dolog volt.
És azért ön sebészként szépen haladt, gondolom én, előre a ranglétrán, egészen addig, amíg ki nem derült, hogy önnek gumiallergiája.
Hát jött a következő kör, persze, jött ugye a második nagy pofára, és ez a rohadt gumiallergia, ugye, ami hát egy picit megváltoztatta az életemet jócskán, ugye hát szakterületet kellett váltanom.
Igen, csak alapvetően az bennem mindig kérdéseket vet fel, hogy egy ember esetén mi az a mozdító erő, ami eldönti azt, hogy ilyenkor nem nyaklik össze, és mi az, ami következtében pedig talál magának egy másik karriert, ha úgy tetszik.
Hát nézze, alapvetően ez az egész gumiallergia volt egy olyan történet, ahol azért szembesültem azzal, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy akkor ezt én nem tudom tovább csinálni, azt, amit eddig csináltam, és változtatnom kell ezzel az egész dologgal. Én úgy gondolom, hogy nem lehet saját magammal szembe azt a luxust megengedni, hogy mondjuk összeomoljak ettől a dologtól. Ugyanúgy másnap fölkelt a nap, ugyanúgy eljött az este, ugyanúgy változtak az évszakok, és azt gondolom, hogy nekem is változni kellett, egy új kihívással kellett valójában szembenézni. Ez nem mondom, hogy könnyű volt. De ott se volt pia, ott se volt gyógyszer, volt rossz kedv időnként, ingerültség, de le kellett győzni, mert saját magával szemben az ember nem engedheti meg azt, hogy földre kerüljön.
Ez alkati kérdés ön szerint?
Biztos, hogy az is nagyon sokban jelen van ebben, mert ha földre kerül, onnan baromi nehéz felállni. Azután már nagyon nehezen működik, és ezért nem szabad odáig eljutni. És igenis össze kell szorítani az embernek a fogát, és mit szabad, hogy na, lehet itt valami máshoz is hozzájutni, valami mással is kezdeni, és lehet ezt egy picit másképpen is csinálni, és azt gondolom, én talán azon kevesen közé tartozom, akinek úgy sikerült kikerülni ebből az egész történetből, hogy talán még pozitívan is.
Ez szerencse kérdése is ön szerint, hogy megtalálta?
Biztos. És ez a tök véletlenem múlott. Ez 97. december 27-én az akkori feleségem elcipelt a MOM kultúrházba egy balett előadásra. Hát elképzelhető, hogy milyen szívesen mentem el. Hát. Hogy ne, persze, szaladjunk. Ajaj, elsősor középen, ajaj. Ne. És ott a szünetben összefutottam egy volt kollégámmal, akivel soha nem dolgoztunk egy osztályon, intenzív osztályon dolgozott, de én ugye mentőorvosként, ugye, amit csináltam, és most is csinálok, nagyon sokszor vittem hozzá beteget az itóra, és megkérdezte, hogy te figyelj, nincs kedved a Erzsébet kórházban a baleseti belgyógyászaton dolgozni. Mondom, dehogy nem. És január 2-án ott kezdtem.
Hírlik, hogy azért ön elég formabontóan jár el sokszor a betegekkel kapcsolatban. Például csak, hogy egy egyszerű esetet mondjak, amikor találkozik állítólag egy részeggel, és ha nagy a baj, ön úgy érzi, akkor adott esetben azt is megmondja neki, hogy ha így folytatja, akkor meg fog halni. Tehát ilyen drasztikusan.
Persze. Ez így van, ez így van. És erre talán a legjobb példa a volt feleségemnek az alkotestvére. Attilának mondtam, ő kocsmáros volt, de képzelj el, ugye az a kocsmáros, aki az este záról előtt bement a hasonszőrű csávó, aki szintén ilyen hasonló alkoholista volt, és mondta Attilától, kérdezte, hogy figyelj Attila, van konyakot? Attila azt mondta, nincs. Mert volt még egy fél üveg, ami benn volt a frigiderben, az neki kellett éjszakára. Hogy ne legyenek epilepsziás görcsei, ne legyenek elvonási tünete, és mondtam az Attilának, mondom, figyelj Attila, ha ezt így csinál, tovább meg fog dögleni. És ez volt 20 éve. És egy pár nappal később, egy ilyen tisztább pillanatában Attila fölhívott telefon, és azt mondja, hogy te segíts. Bejött hozzám, benn volt talán 2 hétig a kórházba, és akkor azóta, most már 20 éve nem jutott egy kortyűse. De úgy, hogy nem arról van szó, hogy mit tudom én, szilveszterkor megjött egy pohár pénzőt, azóta nem volt alkoholos ital a szervezetében. Tiszteletre méltó. És él, és dolgozik. És biztos, hogy meghalt volna, ha ezt tovább csinálja, már azt, a bulit.
Ön ebben a megoldásban elsősorban már annak a hatóerejében mit lát? A drasztikusságát? A szembesítést?
Én azt gondolom, először is az őszinteséget, mert most lehet mismásolni, lehet itt félrebeszélni, ezzel az egész dologgal kapcsolatban csak semmi értelme nincsen.
De nem bánt mondani. Ez néha?
Biztos, hogy van, akit igen. Biztos, hogy van, akit igen. De én sose voltam híve annak, hogy akkor most írjuk körül, járjuk körül, mondjuk el, nézze, ez egy olyan betegség, aminek a gyógyulási valószínűsége az jelen százalékban ennyi a halálozás valószínűsége, pont. A betegnek joga van szerintem tudnia.
Volt olyan az életében, amikor hozzátartozója vagy mikrokörnyezete szembesítette valamivel, és akkor gyúlt ki a fejében a lámpa?
Megmondom őszintén, hogy hál' Istennek még olyan egészségi problémám nem volt, amivel így szembesülnem kellett volna, ami miatt bármi nem ilyen radikális változás kellett volna.
Én nem is elsősorban egészségügyi problémára gondolok, keresetlenségre, és mondjuk egy szokás elhagyására is adott esetben.
Az, hogy hagyjam abba a dohányzást például, hát 45 éve dohányzom, és bevallom őszintén, egyre semmilyen motivációm nincs arra, hogy leszokjuk a dohányzást, a franc egye meg, szeretek dohányozni.
Nem is tervezi akkor a leszokást?
Nézze, egyelőre nincsen olyan egészségű probléma, amihez le kellene szoknom, de tegény édesanyámnak leveg előttem a története, aki 80 éves volt, amikor találtak el egy tüdődaganatot, ami szerencsésen operálható volt. Hát ő nem régóta dohányzott akkor, szerintem olyan 65 éve, és ugye meg volt a műtét, ugye ott fönt a korányiban a Gosaci barátom operálta, és akkor ugye másnap ott ül kint anyám, az ágyszélén lók ki a mellkasából 2 cső, ugye még talán infúzió is volt belőle, egy ilyen igazi, ilyen kemény székely asszony volt, és jön be ugye a főorvos úr, anyám kérdezi, hogy a Lacikám, mikor mehetek ki rágyújtani? Hát de az ötetsz a néni, hát mégis a műtét, meg stb. Most mondom meg Laci, hogy mennyivel fog tovább élni, hogyha abba adjam a dohányzást? Azt mondta a Laci, valószínűleg sem mennyivel. Na, hát akkor... És még 2 évig ott eldohányozgatott, amíg szépen elment.
Értem.
De most nehogy bárki számára
ezt akarom mondani, hogy ezt a felmentésnek vegye persze.
Isten ments, dehogy is.
Ha már itt a szabálykövetésről és az azoktól való eltérésről beszélgetünk, orvosként is, meg magánemberként is, tudok egy történetet nevezetesen, hogy amikor egyszer egy olyan esettel találkozott, amikor kigyomarás miatt egy különleges vakcinára, vagy nem is tudom minek nevezem, ellenszerre, szérumra lett volna szükség, ami nem volt kapható Magyarországon, egy hegyeshalmi határőrparancsnok segített becsempészni mindezt. Az jutott eszemben, hogy akkor jók az információim ezek szerint.
Abszolút. Igen, meg még ugye a Rádió Bécsi tudósítója. Annak volt komoly szerepe ebbe az egészbe, mert még annó őt ilyen másodvonalból valahonnan ismertem, még csinált velem annak idején interjút, és fölhívtam őt telefonon, mert tudtam, hogy a Bécsi állatkertben van csörgő kigyomarás elleni szérum. És fölhívtam őt, és akkor ő éjjel fölhívta a Bécsi állatkert igazgatóját, aki fölhívta a hüllőháznak az igazgatóját, hogy kiment Csömbrumba az állatkertbe, benyúlt a frigiderbe, és adott neki 10 egység csörgő kigyomarás elleni szérumot, amit elhozott a határa. De hát ugye ez gyógyszer, hát ez nem olyan, hogy akkor most itten hello. Úgyhogy az ottani határőrparancsnok szépen átsétált az osztrák oldalra, zsebre dugta, áthozta a magyar oldalra, átcsempészte, becsempészte az országba, és utána onnan a mentőútól fölhozta Pestre, és a betegnek be tudtuk adni ezt a szérumot.
Szóval, hogyha emberéletről van szó, akkor nincsenek szabályok?
Én azt gondolom, hogy akkor át lehet hágni szakmai szabályokat, és erre talán az egyik legjobb példa, ugye most ez a járvány, aminek ugye, ha megnézzük, olyan fajta terápiája, amire azt mondom, hogy itt van ez a terápiás protokoll, és hogyha ebből adunk 3 tablettát, ebből 5-öt, ezt 2-szer meginfuntáljuk, valamint bukfencezünk előre 2-t, akkor megoldódik maga a probléma. Ugye amiatt, mert nincsenek erre adekvált terápiák, és azért valljuk őszintén elég komoly halálozással járt együtt maga az egész betegség, ugye akár az amerikai gyógyszerügyi hatóság, az európai gyógyszerügyi hatóság, sőt ugye az OGI is, ugye az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszerűségi Intézet is, ugye azt nyilatkozta, hogy úgynevezett off-label technikával lehet használni gyógyszereket. Ami azt jelenti, hogy a gyógyszer leíratba le van írva, hogy ezt a gyógyszert mire használhatják. Az off-label meg azt jelenti, hogy azon indikációs területeken kívül, és például így derült ki, hogy mondjuk a klorokrinnak, ugye egy malária ellenes szernek van pozitív hatása a covidos betegek gyógyításában, az azitromicinnak, ami egy makrolid, egy antibiotikum, van pozitív hatása a covidos betegeknél, és még számtalan ilyen gyógyszer és kísérleti terápia van. Úgyhogy ilyenkor azt gondolom, hogy a klasszikus szabályokat, amit amúgy nagyon meg kéne indokolni, hogy én miért akarok eltérni, de pont most ugye itt a járványhelyzet miatt ettől el lehet tekinteni, és ez tök jó.
Vissza egy picit a felmondásához. Akkor is megtette volna, tudom, nem szereti, hogy mi lett volna a kérdéseket, de akkor is megtette volna, hogyha nem ismert ember?
Igen.
Megmerte igen, volna ember, tenni?
Igen, alapvetően tudja miért? A szembenézés miatt. Mert bele kell tudni nézni a kollégám szemeibe, bele kell tudni nézni a családomnak a szemébe, és úgy, hogy nem adottak a körülmények fölvállalni egy olyan dolgot, aminek biztos, hogy az lett volna a következmény, hogy kevesen vagyunk, akkor még többet dolgozik az ember, még többet, hogy akár szó szerint értendően beledöglöttem volna ebbe a dologba, és nem szabad idáig eljutni. És igenis, feltételek nélkül nem lehet gyógyítani. És lettek feltételek. És ez nagyon-nagyon fontos dolog.
Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szüksége van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspiráció támogatója a Volvo Autó Hungária.
Doktor úr, azt látja az ember az amerikai filmekben, meg ilyeneket képzel úgy maga elő, hogy az orvosok azok könnyen ki tudnak égni. Hogy lehet inspirációt, motivációt szerezni arra nézvést, hogy ez a blackout, ez ne következzen be, ha ez valós veszély?
Részben, hogy az embernek van egyéb élete is az egészségügyi ellátórendszer mellett. Kell mellé egy olyan család, aki tényleg ott van. Nekem jelenleg mind a feleségem, mint pedig a fiam, ugye, és a jelenlegi feleségem az nem a fiamnak az édesanyja, olyanok, akik tényleg támogatnak. Aztán kell, hogy az embernek legyenek olyan egyéb elfoglaltságai, amiben megint csak meg tudja magát valósítani, és nekem például ilyen a futás. Az egy nagyon-nagyon fontos dolog az életemben.
Inspiratív?
Ami nagyon, és hihetetlen módon rendbe teszi az embernek az agyát. Aztán ilyen mondjuk időnként a zenehallgatás, főleg a barokk trombita zene. És ilyen, amire most az utóbbi időben picit jobban rákattantam, a sorozatoknak a nézése, ami hihetetlen jól kikapcsol és feltölt.
Örülök, hogy hallottuk, és hát ha azt mondja, hogy most már kifli csenések nincsenek is annyira, azért védjen meg minket továbbra is, mert hogy a dalszöveg ugye így szól, de megvédő a mindig bátor magyar szupermen. Zahar Gábor hallották.
A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
Az ország egyik legismertebb orvosát hallottuk, aki bár azt mondja, kibírná azt is, ha nem lenne körülötte média. Őt hallgatva meg kell hagyni, hogy nekünk viszont nagyon hiányozna. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben. nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai útkeresőt ismerhettek meg. Ha tetszett a felforgatók, iratkozz fel a műsorra az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy bármelyikben, amiben most épp hallgatsz minket. Kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Ha szeretnél világszínvonalú podcasteket hallgatni, nézz rá a beatonstudio.com weboldalra. Az összes műsorunkat megtalálod. A mai adás szerkesztője és vágója Kovács Málna, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, hangmérnök Major Csaba, a gyártásvezető Gröger Dia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd volt. Én Kadarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók ti is!
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.